készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban. Hírek a Szent István Rádióban.
$4 millió értékű az árvíz utáni helyreállítási munkákhoz szükséges eszközöket tartalmazó segélyszállítmányt indított útnak az erdélyi háromszékre a Katolikus Karitász. A továbbiakban a helyreállítási munkálatokhoz szükséges falszárítógépekkel és egyéb felszerelésekkel, valamint további tartós élelmiszerszállítmányokkal kívánják támogatni a térségben élőket. A Karitász segítségnyújtásához a 1356-os adományvonalon híváson 500 forinttal lehet hozzájárulni. Helyzetelemzést és segítségkérő listát kért a magyar kormány a parajdi katasztrófával kapcsolatban Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnöktől, akit Budapesten fogadott Orbán Viktor. A miniszterelnök a Facebook oldalára feltett videóban azt mondta, így látható lesz mi az, amiben a magyar kormány kiegészítendő a román kabinet munkáját, segítséget tud nyújtani a magyaroknak. Mindenki úgy érzi, hogy a magyar világ egy darabja került veszélybe, méghozzá úgy tűnik végveszélybe, fogalmazott a kormányfő. Később kiderült, a kormány úgy döntött, hogy megduplázza a közmédia és az ökumenikus segélyszervezet adománygyűjtő műsorában befolyt felajánlásokat. Emberi mulasztás történt Parajdon azzal, hogy a patakot nem terelték el korábban, másfél kilométerrel feljebb, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt is közölte, Magyarország minden segítséget megad. Emelik a Demián Sándor program keretében elérhető a kisvállalkozókat segítő 1+1-es program forrását 80-ról 130 milliárd forintra, hangzott el. Digitális fejlesztések, kapacitás bővítése lehet költeni a támogatást. A program összességében így már 260 milliárd forintos, a kifizetések pedig elkezdődtek. A kormányinfón szó volt arról is, hogy Brüsszel a háborút támogatja, de reményt ad például a lengyel elnökválasztás eredménye. Magyarország valószínűleg céldátummal megemeli a honvédségi ráfordításokat, de továbbra is a béke pártjánál, jelentette ki a miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna és Oroszország háborús propagandája érdekében is újságírókat fizetnek Magyarországon. A Pride ügyében pedig szóba került, a magyar kormány a gyermekvédelmi törvénynek érvényt fog szerezni, ez a legfontosabb, nem a szexuális kisebbségek üldözése. A rendőrség a Pride-ra felajánlotta a Kincsen parkot, emlékeztetett Gulyás Gergely. A csütörtöki törvényalkotási bizottság napirendjéről leveszik az átláthatósági törvényt, és nem hoznak döntést a nyár előtt a kérdésben, nem szavaz erről az országgyűlés, mondta az Indexnek a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté szerint a frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközöket kell alkalmazni, de még vita van azok konkrét formájáról. Épülhet a reptéri gyorsasút, valamint az új kargórepülőtér, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter még kedden. Nagymárton arról számolt be, mindkét beruházás koncessziós formában valósulhat meg, előbbi 1 milliárd, utóbbi 400 millió és 1 milliárd euró közötti értékben. Hozzátette, a pályázatokat fél éven belül kiírják. Azt is közölte, a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsasút másik végállomása a nyugati pályaudvaron lenne. A beruházás a meglévő vasúti szárnyvonalakba kötné be a reptéri gyorsasutat. Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítás technikai részlegét a Siemens Energy, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Így az eredeti tervek szerint valósulhat meg az új atomerőművi blokkok építése. Szijjártó Péter arról számolt be, a Siemens áthidaló megoldásként döntött a székhely áthelyezéséről, miután így az előző berlini kormány engedélyének hiányában a magyar hatóságok dönthetnek a felhasználásról. A pünkösdi hosszú hétvége foglalásainak régiós összesítéséből kiderült, hogy a magyarok körében a Balaton térsége számít a legnépszerűbb hazai turisztikai régiónak, az összes foglalás 24,3%-a a magyar tenger térségébe szól, a szállás.hu szálláskereső foglaló oldal adatai szerint. A városok között Siófok vezeti a toplistát, amelyet Gyula, Szeged, Eger és Balatonfüred követnek. A Balaton vízhőmérséklete ma már átlagosan 1,7 fokkal magasabb, mint 2000-ben, és a változás üteme folyamatosan gyorsul a Hurrem Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tanulmánya szerint. Az utóbbi három évtizedben a Balaton vize háromszor annyit melegedett, mint az azt megelőző több mint 120 évben, a vízben fellépő hőhullámok pedig gyakoribbá és intenzívebbé váltak. A klímaváltozás nem csak a víz melegedését hozta el, megbillenhet az évszakos ciklusokra épülő ökoszisztéma, nő az oxigénhiányos időszakok és az algavirágzások kockázata, és megjelennek a melegkedvelő inváziós növényfajok is. Végül az időjárásról. A folytatásban majd általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de a fölénk érkező szaharai por miatt szűrtebb lehet a napsütés. Csapadék nem várható, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise. Az Úr hív a szőlőjébe dolgozni, az utolsó óráig bízzunk benne. A Szent Atya a rózsafüzér elimádkozásával zárta a Mária hónapot. Járjunk együtt Máriával. Pápai üzenet a római család találkozóra. Ma sok család sérült, az evangélium világossága segíthet nekik. 14. Leó pápa missziós megújulást sürget Franciaországban.
Leó pápa katekézise. Az Úr hív a szőlőjébe dolgozni, az utolsó óráig bízzunk benne. A szőlő egy munkásairól szóló példabeszédben rejlő remény lehetőségeiről emlékedett Leó pápa a szerdai általános kiagatáson tartott katekézisében. A szőlős gazda, vagyis Isten számára az az igazságos, hogy mindenki megkapja azt, ami az életéhez szükséges. Ő személyesen hívta el a munkásokat, ismeri a méltóságukat, és annak alapján akarja megfizetni őket. És mindenkinek ugyanazt adja.
Cari fratelli e sorelle, desidero fermarmi ancora su una parabola di Gesù. Anche in questo caso si tratta di un racconto che nutre la nostra speranza.
A Szent Atya ismét Jézus egyik olyan példázatához fordult, amely táplálja a reménységünket. Néha ugyanis az a benyomásunk, hogy nem találjuk életünk értelmét. Haszontalannak, alkalmatlannak érezzük magunkat, olyanok vagyunk, mint a piacon várakozó munkások, akik arra várnak, hogy valaki felvegye őket munkára. Ám az idő telik, az élet tovaszál, és nem érezzük, hogy elismernek vagy megbecsülnek bennünket. Talán nem érkeztünk időben. Mások korábban jöttek előttünk, vagy a gondjaink máshol tartottak minket. Kezdte katekézisét Leó pápa.
La metafora della piazza del mercato è molto adatta anche per i nostri tempi.
A piac szél hasonlata nagyon is találó napjainkra, mert a piac az üzlet helye, ahol emberek adják, veszik sajnos még a szeretetüket és a méltóságukat is, megpróbálva hasznot húzni belőle. És vannak, akik megbecsülés és elismerés híján még azt is kockáztatják, hogy eladják magukat az ajánlatra. Az Úr azonban arra emlékeztet minket, hogy az életünk értékes, és ő segíteni akar minket, hogy felfedezzük azt. A példabeszéd munkásai arra várnak, hogy valaki felvegye őket egy napi munkára. A Máté evangélium 20. fejezetének a történetében van egy olyan szereplő, akinek a viselkedése szokatlan, mert meghökkent és kérdőre von minket. Ő a szőlőskert tulajdonosa, aki személyesen megy ki, hogy munkásokat keressen magának. Nyilvánvaló, hogy személyes kapcsolatot akar velük kialakítani, hangsúlyozta a pápa. A példázat reményt ad nekünk, hisz ez a tulajdonos többször is kimegy, hogy megkeresse azokat, akik arra várnak, hogy értelmet adjanak az életüknek. A gazda rögtön hajnalban kimegy már, majd aztán 3 óránként visszatér, hogy munkásokat keressen, akiket szőlőjébe küldhet. Miután délután 3-kor is kiment, immár nem lenne értelme még egyszer kimennie, mert 6 órakor amúgy is vége a munkának.
Questo padrone instancabile che vuole a tutti i costi dare valore alla vita di ciascuno di noi.
Ez a fáradt hatatlan mester, aki mindenáron becsülni akarja mindenki életét, még 5 órakor is kimegy. A piasztéren maradt munkások ekkora valószínűleg már minden reményüket elvesztették. Hiába valóan telt el a nap. Ám valaki mégis hitt bennük. De mi értelme van annak, hogy a munkásokat csak a munkanap utolsó órájára veszik fel? Mi értelme annak, hogy csak 1 órára mennek ki dolgozni? Mégis, még ha úgy tűnik is, hogy keveset tehetünk az életben, az megéri a fáradtságot. Mindig van lehetőség arra, hogy értelmet adjunk annak, mert Isten szereti az életünket. A gazda eredetisége a nap végén a fizetéskor mutatkozik meg. A hajnalban felfogadott munkásoknak megadja az egész napi munkabért, a későbbieknek pedig azt adja, ami szerinte igazságos. A példabeszéd itt provokál minket. Mi az az igazságos? A szőrös gazda, vagyis Isten számára az az igazságos, hogy mindenki megkapja azt, ami az élethez szükséges. Ő személyesen hívta el a munkásokat, ismeri a méltóságukat, és annak alapján akarja őket megfizetni. És mindenkinek ugyanazt adja. A példázat szerint az 1 óra munkásai csalódottak, mert nem látták meg a mester gesztusának szépségét, amely nem igazságtalan, hanem egyszerűen csak nagylelkű volt. Nem csak az érdemeket nézte, hanem a szükséget is. Isten mindenkinek adni akarja az ő országát, vagyis a teljes, örök és boldog életet. És ezt teszi velünk Jézus is. Nem rangsorol, azoknak, akik megnyitják előtte a szívüket, egészen önmagát adja. A mai keresztény embert is megkísértheti a gondolat, miért kezdek el én azonnal dolgozni, ha ugyanaz a bér, miért dolgozok én többet? Leó pápa erre a kérdésre Szent Ágostonnal válaszolja. Miért késlekedsz hát követni azt, aki hív, miközben a bérben biztos vagy, de a napot illetően bizonytalan? Vigyázz, hogy késlekedésed miatt ne fuszd meg magadat attól, amit ígérete szerint megfogadni neked.
Vorrei dire specialmente ai giovani di non aspettare, ma di rispondere con entusiasmo al Signore che ci chiama a lavorare nella sua vigna.
A pápa végül azt ajánlotta különösen a fiataloknak, hogy ne várjanak, hanem válaszoljanak lelkesedéssel az Úrnak, aki arra hív minket, hogy dolgozzunk az ő szőlőjében. Ne késlekedjenek, gyűrjék fel az ingujukat, mert az Úr nagylelkű, és nem csalódunk benne. Azzal, hogy az ő szőlőjében dolgozunk, választ találunk majd arra a mély kérdése, amelyet magunkban hordozunk az élet értelméről. Kedves testvéreim, ne csüggedjünk, még az élet sötét pillanataiban is, amikor az idő anélkül telik el, hogy megadna nekünk a keresett válaszokat, kérjük az Urat, hogy jöjjön ki újra, és találkozzon velünk ott, ahol várunk rá. Ő nagylelkű, és hamarosan eljön. Zárt a katekézisét, 14. Leó pápa.
Leó pápa a rózsafüzérrel imádkozásával zárta le a Mária hónapot. Járjunk együtt Máriával! 14. Leó pápa a szombaton este csatlakozott a hívőkhöz a vatikáni kertekben a rózsafűzér imádság végén, amellyel minden évben lezárják a Mária hónapot a Vatikánban. Május 31-én szombaton véget ért a Mária hónap, a Szűz Máriának szentelt hónap. Este 8 órakor a hívek a Vatikánban található Abeszin Szent István templom előtt gyűltek össze, ahonnan fáklyás körmenetben együtt imádkozva a rózsafűzért indultak el a vatikáni kertekben található Lurdi barlang másolatához. A körmenet az örvendetes olvasó titkainak útját követte, minden állomásnál Jézus és Mária életének egy-egy kulcsfontosságú pillanatát idézte fel. Az angyali üdvözletet, Mária látogatását Erzsébetnél, Jézus születését, a templomban való bemutatását és Jézus megtalálását a templomban. A körmenet végén 14. Leó pápa csatlakozott a Lurdi barlangnál a jelenlévőkhöz és rövid beszédet mondott. Először örömét fejezte ki, hogy részt vett a virrasztáson, amit a hit gesztusaként jellemzett, amelyen keresztül egyszerű és áhítatos módon Mária anyai palástja alatt gyűlünk össze. Megjegyezte, hogy a virrasztás a Szent Év lelkületét tükrözi, azáltal, hogy a hódolatra, az útra, a reményre és a hitre összpontosít. Majd felidézte Szent II. János Pál szavait, aki a rózsafűzért Máriás jellegű és krisztológiai szívű imának nevezte, amely az evangélium üzenetének mélységét tükrözi. A Szent Atya ezután arra buzdított mindenkit, hogy úgy tekintsen életére, mint a hit útjára. Tekintsünk tehát életünkre úgy, mint Jézus követésének útjára, amelyen, ahogy ma este is tettük, Máriával együtt kell járnunk, hangsúlyozta Leó pápa. Ezt követően arra hívta a híveket, hogy kérjék az Úrtól a kegyelmet, hogy naponta dicsérhessék őt, nem csak szavakkal, hanem az életükkel is. Végül a pápa megragadta az alkalmat, hogy köszönetet mondjon a jelenlévőknek, köztük a bíborosoknak, püspököknek, papoknak és szerzeteseknek. Külön említést tett a Mater Ecclesiae Kolostor bencés nővéreiről, megköszönve nekik szeretetüket és hálájukat, mivel rejtett és állandó imájukkal támogatják közösségünket és munkánkat. Végül reményét fejezte ki, hogy a virrasztás során megtapasztalt béke és egység minden résztvevővel marad, otthon, közösségeikben és az egyháznak nyújtott szolgálatukban.
14. Leó pápa. Ma sok család sérült, az evangélium világossága segíthet nekik. A pápa üzenetet küldött a Világiak Család és Életdikasztérium által szervezett szeminárium résztvevőinek, melyben arra szólít, hogy legyenek családhalászok. Adjanak lehetőséget a családoknak, hogy találkozzanak Isten gyöngétségével. Tanúskodni kell a házasság kegyelméről az együttélőknek. Ne feledjük, hogy a keresztény élet a találkozás tapasztalata, nem szigorú előírások listája, amelyeket be kell tartani. A pápa arra szólít, hogy térjünk vissza a forráshoz, találjuk meg Jézus szeretetteljes tekintetét, amellyel korunk embereire néz, akik nehezen élik meg kapcsolatukat, a magány súlya nyomasztja őket, de keresik a hitet, ami mindannyiunk szívében lakozik. Június 2-án és 3-án tartották Rómában, a Szent Kallixtusz palotában a találkozót a következő témáról. Evangelizálni a ma és a holnap családjait. Egyháztani és lelkipásztori kihívások. A kezdeményezés a családok, gyermekek, nagyszülők és idősek jubileuma után született. Üzenetében a pápa fölhívja a figyelmet a családokat érintő veszélyekre, amelyek az elvilágiasodás felé sodorják őket, amikor illuzórikus életmodelleket keresnek, ahol nincs hely a hit számára, és amelyeket olyan felületeken terjesztenek, amelyek bár jók lehetnének, például a közösségi oldalak, mégis ártanak, amikor megtévesztő üzeneteket közvetítenek. Az emberi szív mélyen vágyik a végtelenre, a fiatalok hiteles kapcsolatokat keresnek és tanítómestereket életükhöz, ezért a keresztény közösségnek őrködnie kell és közel állni azokhoz, akik lelkileg távol vannak vagy kizárva érzik magukat.
Nagyon sok ember nem tud arról, hogy vár rá az Istennel való találkozás. Ezzel szemben azonban egyre inkább terjed a hit privatizálása, ami megakadályozza, hogy megismerjük az egyház gazdagságát és ajándékait, a kegyelem, a testvériség és a szeretet helyét, állapítja meg üzenetében a pápa. Sok fiatal az együttélést választja a keresztény házasság helyett, de valójában talán arra van szükségük, hogy valaki konkrétan és érthetően, lehetőleg életpéldájával megmutassa a szentségi kegyelem ajándékát és az abból fakadó erőt. Nem is olyan régen gyakran előfordult, hogy a keresztény életet elsősorban betartandó előírások halmazaként tálaltuk, és a Jézussal való találkozás csodálatos élménye helyett moralizáló, nyomasztó, nem vonzó vallást mutattunk be, ami bizonyos értelemben nem is megvalósítható a mindennapokban. Ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy az egész egyház részt vegyen a családhalászok küldetésében, akik maguktól nem közelednek az egyházhoz, és így olyan láncot hozzanak létre köztük, akik terjesztik a találkozást Isten gyöngétségével. Ma sok család hordoz sebeket, de a család evangéliuma olyan magokat is táplál, amelyek várnak a beérésre. Nem szabad elsietett válaszokat adni a fontos kérdésekre, hanem ott kell állni mellettük a nehézségben, nyitottan és készen a cselekvésre, mert minden nemzedék más, és sajátos kihívások, álmok és kérdések jellemzik. Segítsük a családokat abban, hogy bátran meghallgassák Krisztus üzenetét és az egyház hívását, zárja üzenetét Leó pápa.
14. Leó pápa missziós megújulást sürget Franciaországban. Három francia szent kanonizálásának 100. évfordulóján 14. Leó pápa üzenetet küldött Franciaország püspökeinek, és az ország keresztény örökségéről beszélt, amely még mindig mélyen áthatja a francia kultúrát, és sok szívben él. A három szent példaképek a modern francia egyház előtt álló kihívások leküzdéséhez. Ez a gondolat áll 14. Leó pápa levelének középpontjában, amelyet a francia püspöki konferenciának küldött. Ebben hangsúlyozza a három francia szent szentélyavatása közelgő centenáriumának jelentőségét. A franciaországi egyházat egy évszázaddal később érő kihívások nagysága, valamint az életszentsége három modelljének mindig meghatározó jellege, arra ösztönöz, hogy felkérjem önöket, szenteljenek különleges figyelmet ennek az évfordulónak, írja 14. Leó pápa. Az első Liziói Szent Teréz, egy 19. századi francia karmelita szerzetesnő, aki 24 éves korában halt meg, és akit egyház doktorrá és a missziók védőszentjévé nyilvánítottak. 1925. május 17-én avatták szenté. 14. Leó pápa így jellemzi őt. A Scientia Amoris, a szeretet tudományának nagy doktora, akire világunknak szüksége van. Ő az, aki élete minden pillanatában Jézus nevét lélegezte, spontán módon és frissességgel. Két héttel őt követően 11. Pius pápa két papot emelt az oltár dicsőségére. Az első őt Szent János volt, egy francia pap a 17. századból, a Jézusról és Máriáról elnevezett kongregáció, az ödisták és a szeretetről nevezett miasszonyunk rend alapítója. Életét a papok képzésének, valamint a pénzügyi vagy szociális nehézségekkel küzdő nők támogatásának szentelte, és előmozdította a Jézus és Mária szíve iránti tiszteletet. A másik pap a 18. században élt, Vianney Szent János, ismertebb nevén az Árci plébános, egy francia pap, aki lelkipásztori buzgalmáról, gyóntatási gyakorlatáról és intenzív ima életéről híres. Ismert mondása szerint a papi lét Jézus szívének szeretete. 14. Leó pápa örömének ad hangot, hogy levéllel fordul a francia egyház pásztoraihoz, és kiemeli 11. Pius pápa szándékát e három szent szentélyavatásával. tanítókká akarta tenni őket, akikre érdemes hallgatni, követendő példaképekké és erőteljes közbenjárókká, akikhez imádkozni lehet, és akiket segítségül tudunk hívni. Ők fenntartás nélkül szerették Jézust, egyszerű, erős és hiteles módon. Jóságát és gyengétségét különleges mindennapi közelségben tapasztalták meg, és csodálatra méltó missziós buzgalommal tettek tanúbizonyságot róla. Ferenc pápa legutóbbi a Szent Szívnek ajánlott Dilexit Nos, szeretett minket, kezdetű enciklikáját idézve, Leó pápa egy missziós útitervet javasolt Franciaország számára. Segítsetek mindenkinek felfedezni Jézus irántuk érzett gyengéd és különleges szeretetét, ami olyan erőteljes, hogy képes átalakítani az életüket. E három szent szentélyavatása centenáriumának megünneplése arra hív, hogy hálát adjunk az Úrnak a csodákért, amelyeket Franciaország földjén művelt az evangelizáció és a keresztény élet évszázadai során, írja 14. Leó.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunkban képzeletben a Betesda fürdőbe utaztunk, ahol Jézus egyik csodájának voltunk a szemtanúi. Láttuk, hogy Jézus nem csak szavakkal tanít, nem csak beszél, szép gondolatokat fogalmaz meg a szeretetről, szép szavakat mond, hanem cselekszik, a szükségben lévő segítségére siet. A Betesda fürdőbe Jézus egy bénát gyógyított meg. Jézus ezzel a csodájával is tanúságot tesz. De miről is tesz tanúságot? Mit igazolnak a csodák? Vajon a konkrét történeten túl tudjuk-e értelmezni ezeket az eseményeket? Vajon van-e üzenete ezeknek a rendkívüli történeteknek ma is? És vajon személyes életünkben milyen jelentést kapnak ezek a különleges csodatörténetek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai adásban. Azt mondtuk, hogy Jézus a csodáival tanít bennünket. Mire tanítanak bennünket a csodák? Miről tanúskodnak ezek a csodatörténetek?
Isten hatalmáról, az irgalmasság cselekedeteiről.
Igen, ugye látjuk, hogy Jézus betegeket gyógyít, halottat támaszt fel, vagy jól lakat embereket. Aztán miről tesznek még tanúságot ezek a történetek?
Isten mellettünk el, így velünk van, az ő végtelen szeretetéről.
Igen, ezt is látjuk, hogy Jézus nem csak amikor csodát tesz, nem csak úgy éppen, hogy jobban lesznek az emberek, hanem igazából az egész életük megváltozik. Olyan dolgok történnek velük, amik átformálják az egész életüket. Hogyan hatnak ezek az események a résztvevőkre?
Ösztönzi őket, hogy soha ne adják fel, mert mindig van remény.
Igen?
És hát, hogy Istennel semmi nem lehetetlen.
Azt mondhatjuk, hogy a csodatörténetekben olyan jelképes cselekedeteket látunk, amelyek túlmutatnak önmagukon, feltárják előttünk Isten valóságát és a megváltás titkát. Arra kérlek benneteket, hogy a csodálatos kenyérszaporítás történetén keresztül próbáljunk meg megérteni és felfedezni Isten titokzatos valóságát és jelenlétét a világban. Bea, kérlek, olvasd fel a történetet. Először figyeljük meg a körülményeket, hogy kik a szereplők, mi a helyszín, mikor történik az esemény, és mi az a szükséghelyzet, nyomorúság, amin Jézus segít.
Az apostolok visszatértek, és elbeszéltek neki mindent, amit csak tettek. Ekkor elvonult velük egy magányos helyre, Betsaida városa mellé, hogy egyedül legyenek. De a nép megtudta, és utána ment. Barátságosan fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról, és meggyógyította a gyógyulásra szorulókat. A nap már lenyugvóban volt, oda ment hozzá a 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy elmehessenek a környékbeli falvakba és tanyákra, megszálljanak és ennivalót keressenek, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ő azonban így válaszolt, ti adjatok nekik enni. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, felelték, el kellene mennünk, hogy élelmet vegyünk ennyi népnek. Mintegy 5000 férfi volt ott, akkor meghagyta tanítványainak. Telepítsétek le őket csoportonként 50-ével, úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Ezután fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre és megáldotta azokat. Majd megtörte és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 12 kosárnyi kenyérmaradékot szedtek össze.
No, mit tudunk meg az esemény idejéről? Az evangéliumi események sorába hogyan illeszkedik ez a történet? Ott az első mondat kicsit segít nekünk ebben, mi derül abból ki? Hogy előzetesen ezek az apostolok valahol voltak, és ugye a történet szituációja az, hogy igazából tulajdonképpen most egy meetingre készül Jézus a tanítványaival, Betsaida mellett, arra készülnek, hogy megbeszéljék az eseményeket. Mert hogy előtte Jézus szétküldte a tanítványokat, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsanak betegeket. Talán ez az első ilyen missziós útja a tanítványoknak. És Jézus és a tanítványai az út tapasztalatait akarják megbeszélni Betsaidában. A szöveg sejteti, hogy mind Jézus, mind a tanítványok sikerrel jártak, népszerűek voltak, és hogy Jézus a tömegek voltak kíváncsiak. Ez egy ilyen sikeres út volt. Olyannyira, hogy aztán folytatódik a történet, hogy maga Heródes, a negyedes fejedelem is hallott mindarról, ami történt, és nyugtalanság fogta el. Feltette ő is a kérdést, és azon töprengett, hogy vajon ki lehet az, akiről ilyeneket hall. Látni akarta Jézust. Hogy látjuk, hogy Jézus nem csak népszerű volt, nem csak nagyon sokan voltak rá kíváncsiak, hanem itt tulajdonképpen már egyfajta közéleti szerepet is betölt. Talán mondhatjuk, hogy szinte politikai tényezővé vált. És ezek után találkozunk a csodálatos kenyérszaporítás történetével, ahol látjuk, hogy szintén nagy tömeg veszi körül Jézust. És a történet után pedig, amikor Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, akkor Jézus tőlük kérdezi meg, hogy kinek tartanak engem az emberek. Ugye az az érdekes, hogy ezzel foglalkozik a történetnek az előzménye, és hogy kicsoda Jézus. Heródes is ezt kérdezi, hogy kicsoda Jézus. Az emberek is ezen gondolkodnak, hogy ki lehet ő, és Jézus a történet után felteszi a kérdést a tanítványoknak. Tehát a történet egy olyan értelmezési keretbe illeszkedik, amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy ki Jézus. Talán ez a történet arra vezet el bennünket, hogy mi is választ kapjunk erre a kérdésre. Kinek tartják az emberek Jézust, mit gondolnak róla a tanítványok, a tömeg, Heródes, és a legfontosabb, amit Jézus igazából tőlünk, mint távoli szemlélőktől is megkérdez, hogy hát ti kinek tartotok engem? Erre a kérdésre az apostolok közül majd Péter fog válaszolni. Most nem is árulom el nektek Péter válaszát, majd az adás végén megfogalmazzuk mi is a saját válaszainkat, és természetesen megkérdezzük Pétert mi is, hogy na, főapostol, te kinek tartottad a mestert? Mit mondtál neki akkor? Jézus segít bennünket a személyét körülvelő értetlenség és titok megértésében. Az apostolokhoz intézett kérdés után, ugye, hogy hát ti kinek tartotok engem, Jézus még tesz egy fontos megjegyzést, azt mondja magáról, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Jézus megjövendőli itt a szenvedését és a halálát. Ez látszólag nem nagyon illeszkedik a kenyérszaporítás csodájához, Jézus népszerűségéhez, Jézus isteni kiválasztottságához, felkentségéhez. Senki sem számított egy olyan megváltóra, aki meg fog halni, aki erőszakos halált fog elszenvedni. De ha arra gondolunk, amit eredendően keresünk ebben a történetben, és általában a csodákban, Isten valóságát és a megváltás titkát, akkor bizony nagy segítség lesz az számunkra, hogy Jézus saját szenvedéséről és haláláról beszél. Azért beszél, hogy Jézus csodatevő, isteni hatalmán túl megértsük szenvedésének és feltámadásának, a megváltásunknak a titkát is. Hogy felismerjük, hogy ő Isten báránya, hogy felismerjük benne Isten szenvedő szolgáját. Találtok-e a csodálatos kenyérszaporítás szövegében olyan részletet, ami utal Jézus önátadására, az utolsó napok eseményére?
Majd megtörte is tanítványainak adta, amikor a kenyereket szítoztották a népnek az előtt ezeket a szavakat.
Igen.
Mondta ő is.
Hol találkozunk ezzel a jelenettel?
Utolsó vacsoránál.
Az utolsó vacsoránál. Nem véletlenül van ez ebben a történetben. Amit itt látunk, amit Bianca mondott, amit a nagy tömeg előtt történik meg, ugyanazokat a szavakat halljuk majd az utolsó vacsorán, ugyanezeket a szavakat halljuk a Szent Misén is. És nem más ez itt, mint az eukarisztia, az oltári szentség előképe ebben a történetben. A történetből kiderül a helyszín is, hogy hol vagyunk.
Betsaida városa mellett.
Igen, 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 és mit ír még róla a szöveg? Milyen hely ez? No, zárójelbe
hát
megint.
Elhagyatott hely.
Egy elhagyatott magányos hely. Lakott településtől messzi hely, hogy el kell engedni az embereket, hogy élelem után nézzenek. Nincs ott a sarkon egy kis bolt, vagy valami, ahol ezt meg tudnák oldani. Egyébként ez a genezáreti tó partján fekvő halászfalú, és emellett nyilván kicsit távolabb lehetett egy ilyen magányos hely. Ugye, ahogy mondtuk, Jézus igazából itt arra készül, hogy elvonul a tanítványaival együtt, és megbeszélik az előző napok történeteit. Így alakul aztán a történet?
Nem.
Nem, nem. Ugye a valóság az átírja ezt a tervet. Mit tudunk meg a szereplőkről?
Jézus a tanítványa is ugye a nagy tömeg, aki követi őt, aki ugyanúgy.
Igen, 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 igen. Hányan vannak körülbelül?
5000 férfi temet.
Igen, igen, igen. Mit gondolod, miért fontos az, hogy itt leírják, hogy 5000 ember? 5000 férfi voltak aztán még asszonyok, meg gyerekek is?
Szemlélteti, hogy milyen sokan voltak.
Igen, részben szemlélteti, hogy sokan vannak, igen, egészen biztos. Illetve vannak még számadatok ebbe a történetbe, ugye?
Hogy a végén 12 kosárnyi kenyér maradék maradt.
Igen, és meg előtte is, hogy mennyiből maradt 12 kosárnyi?
5 kenyér és 2 darab hal volt.
Miért szerepelnek ilyen pontosan ezek a számadatok itt a történetben? Ugye nyilván itt az író részéről egy szándékoltság van.
Hogy még inkább megmutassa, hogy mekkora ereje van Jézusnak, hogy milyen csodákra képes. Még inkább kihangsúlyozza ezt.
Igen, igen, ezzel szemlélteti Jézusnak az istenségét, igen, az isteni erejét. Azt is mondhatnánk, hogy a határtalan szeretetét igazából, ugye? Mert hogy az, hogy ilyen sok maradék marad, az nem csak azt jelenti, hogy hú, mekkora nagy Isten, hogy ilyen sok kenyeret tud csinálni, hanem hogy túláradó bőséggel ajándékozza meg az ott lévőket. Nincsen kiszámolva, hogy na akkor 5 dek, amint ugye nálunk itt a mezdán, hogy egy fejedag az 5 dek arizs, meg nem tudom micsoda, hanem túláradó bőséggel ajándékoz Jézus. Azon felül, mint amit elvárunk, mint amit megérdemelnénk. No, és végül mi az a szükséghelyzet, amiben Jézus beavatkozik, amin segít?
Hogy legyen elég élelem így minden embernek, aki ott van ezen az elhagyatott helyen.
Jézus ezt így magától felfedezi ebben a történetben, hogy...
Nem.
Nem.
Így a tanítványok mondják neki.
Igen, a tanítványok kezdenek el aggodalmaskodni, hogy jaj, valamit csináljunk már. Arra kérlek most benneteket, hogy mindenki válasszon egy szót, egy kifejezést, ami megfogta a történetben, ami szíven ütötte, megszólította, esetleg amit nem ért, vagy amivel nem ért egyet. Bianca, megvan?
Engem az fogott meg benne, hogy ez a kettő szó, hogy magányos hely. És...
Jó, várjál. Jó, most meghallgatjuk Beát, hogy neki mi a választott szava.
Hogy barátságosan fogadta őket.
Igen, én meg azt választom, hogy ti adjatok. Jó, Bianca, azt választottad, hogy magányos helyre. No, mit jelent számodra ez a magányos hely, amivel itt találkozunk?
Itt is ugye az lett volna a lényege, hogy miért oda mentek, hogy át tudják beszélni az előző eseményeket, amik történtek, amit tapasztaltak is. Nekem ez egy kicsit a saját életemre is rávető, hogy esténként én például szeretem átgondolni az aznapi dolgokat, vagy nagyon szeretem, amikor csak egy kicsit ki tudok ülni valahova, mikor süt a nap, és végig tudom gondolni, hogy mi az, amin tudok változtatni, hogy még jobb legyen, és tudjak előre lépni.
Igen, milyen érdekes, hogy erre a csendre Jézusnak is szüksége volt. És tudjuk, hogy amikor fontos fordulópontok előtt állt az élete, akkor ő mindig elvonult. De látjuk, hogy ez nem csak előtte, hanem utána. Utána is szeretett elvonulni, kicsit eltávolodni a tömegtől, az ajtól, és úgy átgondolni azt, ami történt vele, történt a környezetével. Bea, te pedig azt választottad, hogy segítsél nekem, Bea.
Barátságosan fogadta
őket. Barátságosan fogadta őket.
Engem azért fogadt meg ez, mert hát így ez is azt mutatja, hogy Jézus az bármikor lehet fordulni, és nem fog visszautasítani. Akkor sem, hogyha benn elvonul.
Igen, pedig nem erre készült valószínűleg, ugye? Ez nekem is tetszik ebben a történetben, hogy megfeledkezik magáról. Én pedig azt választottam, hogy ti adjatok. Nekem ebbe azt fogott meg, hogy tulajdonképpen itt Jézus aktív részeseivé tesz bennünket, illetve a tanítványait ennek a csodának. Hiszen gondoljatok bele, hogyha a tanítványok nem engedelmeskednek neki, akkor igazából nincsen csoda. Hogy ez annyira szép, hogy Isten számít a mi közreműködésünkre. Így aztán az ott lévő tanítványok is megtanulhatták Jézustól, hogy ne várjanak mindent tőle. Ők is tegyék meg azt, ami tőlük telik. És milyen szép, hogy Isten minden hatósága nem zárja ki, és nem teszi fölöslegessé az emberi erőfeszítéseinket a földi életről való gondoskodásban. Ez a történet, ahogy mondtuk, arról is szól, hogy kicsoda Jézus, és hogy valószínűleg a tanítványok ismerik őt. Mert hogy ismerik Jézus, bíznak benne, hisznek neki, így aztán engedelmeskednek is neki. Bár azért van ellenvetésük a tanítványoknak, de mégis engedelmeskednek aztán Jézusnak. Szerintem csináljunk még egy kört, válasszunk még mindnyájan egy-egy szót, ami érdekes lehet ebben a történetben. Bea, találtál?
Ez, hogy jól laktak.
Igen, Bianca?
Tanítványainak adta.
Én pedig azt választom, hogy csak. No, Bea?
Én azért választottam ezt, mert ugye ez mutatja azt, hogy nem csak annyit ettek, hogy éppen elég legyen, hanem tényleg így jól laktak, és hogy Jézus nem sajnálta tőlük, hogy bőségesen adott nekik. És hogy ennyire szereti őket.
Igen, ez olyan hihetetlen, nem? Ami mi kis méricskélő szeretetünkhöz képest, hogy Jézus tényleg csodákat tesz, nem csak olyan értelemben, hogy nagy dolgokat, hanem hogy felülmúl minden emberi elképzelést. Bianca?
Hát számomra ez azt jelenti, hogy nem önmaga volt neki a legelső, hanem nem amikor a rengeteg kenyér és élelem árat volt, nem ő vette el belőle ezt, hanem az volt a legelső dolga, hogy másoknak adta, hogy számára a tanítványa és azok az emberek, akik körülötte voltak, sokkal előrébb vannak az értékrendjében, mint önmaga, és hasonlóan, ahogy beamondta, ez is a szeretetét mutatja.
Igen, és ez annyira szép, hogy ugye úgy kezdi itt is, hogy áldást ad. Hogy ez az áldás, ami szinte megsokszorosít, ami gazdagít, és utána a szeretet cselekedetét teszi, hogy amiből már bőség van, sok van, hogy a javakat, hogy elosztja. A szeretet mindig ajándékoz, mindig megoszt másokkal. Én pedig azt választottam, hogy csak. Ugye ezt a tanítványok mondják, amikor Jézus felszólítja őket, hogy na, akkor ti menjetek, adjatok nekik enni, és akkor ott az ellenvetés, hogy csak. És én ebbe így felismerem magunkat, vagy önmagamat, hogy hát van egy ilyen probléma, amit meg kell oldanom. És akkor én már így elkezdek gondolkodni, hogy ennyi ide, ennyi oda, így úgy amúgy, mint hogy a tanítványok is, hogy megvannak a válaszuk, hogy hát ennyi kenyerünk van, ennyi, nem tudom micsoda halunk, ugye előtte ők már kitalálták a megoldást, hogy mit fognak csinálni, hazaengedik a népet, vagy legalábbis a városba, hogy mindenki gondoskodjon magáról, hogy milyen érdekes, hogy Jézus mást kér tőlük. Ugye felszólítja őket arra, hogy valami új módon cselekedjenek. És végülis a Jézus által felkínált út nem várt eredményt, nem várt bőséget hoz. Az isteni közreműködés csodás útja új lehetőségeket tár fel az emberek előtt. Isten mindig a legnehezebb helyzetekben is segít nekünk. Amikor mi emberileg már nem látunk kiutat, az isteni közbeavatkozás valamilyen módon megoldja a helyzetet. És ezt a közbeavatkozást nevezzük csodának. Isten valójában mindig ott és akkor segít, amikor emberi erőnk már kevésnek bizonyul. Ugye itt a kérdés csak igazából az, hogy felismerjük-e ezt a lehetőséget, hogy hiszünk-e Jézusnak, adunk-e neki teret az életünkben, hogy csodát tegyen, vagy megragadunk ott, hogy de hát csak. Milyennek ismertük meg Jézust, és rajta keresztül Istent ebben a történetben?
Gondoskodó szeretettel fordul az emberekhez.
Igen?
Hogy határtalanul ajándékozó, nem értem szerint is, és nem személyválogató, hanem mindenkinek egyformán ad is ugyanannyit.
Ugye itt, ahogy a Bianca mondta, hogy ebben a kenyér törés gesztusában ismerjük föl őt. Mint ahogy majd a feltámadás után is ebben ismerik őt fel a tanítványok. Milyen érdekes ez is, ugye? Ugye látjuk, hogy itt most nem egy betegség fölött van hatalma, hanem az anyag fölött. És látjuk, hogy felismertük őt az eukarisztiában is, hogy ő egy olyan Isten, aki életét adja értünk. Olyan, aki a végsőkig elmegy értünk. Ugye ezt majd húsvétkor látjuk a szenvedésben és halálában. Aki teljes sors közösséget vállal értünk. Ugye ő a bűntelen magára veszi a bűneink következményeit. És olyan Isten, aki megszabadít bennünket saját korlátainktól, félelmeinktől, végülis a bűnfogságából. No, hogyha találkoznátok Jézussal, és megkérdezné tőletek is, amit a tanítványoktól, hogy hát ti kinek tartotok engem, akkor mit válaszolnátok erre a kérdésre? Ki számotokra Jézus?
Tudom, hogy nem egy szokványos megnevezése, de talán annyit tudnék neki mondani, hogy ő az emberiség aranyhala, idézőjelesen, mert az aranyhalra mindig azt mondjuk, hogy szerencsét hoz, és úgymond ő a szerencse számunkra a legnagyobb csoda, aki mindig segít és otthon is támogat.
De jó, nagyon jó képet használtál. Bea?
Tulajdonképpen olyan, mint egy jó szülő, hogy így mindig ott van, hogyha kell, tanácsokkal lát, nem sajnál, és szeret.
Nekem is ez jutott eszembe, hogy mint egy atya, aki igazából fenntart minket, a tenyerén hordoz minket, aki támogat minket a növekedésben, aki táplál minket, aki egészen biztos, hogy mindig a javunkat akarja, ki igazából értünk él, értünk dolgozik. No, Péter, ő a következő választ adta a mesterének. Péter így válaszolt Jézusnak, amikor megkérdezte tőle Jézus, hogy hát kinek tartotok ti engem? Azt mondta Péter, az Isten fölkentjének. Ezzel utal Péter Jézus királyi főpapi hatalmára, különleges kapcsolatára Istennel, és megvallja, hogy Jézus a végső idők szabadítója, akit a próféták megígértek. Azért szerintem ez nagy dolog, hogy Péter akkor felismeri benne azt a Isten emberét, akit az írások megígértek. A tanítványok ebben a történetben beismerik, hogy mennyire kevés az, amiük van. Csupán 5 kenyér és 2 hal, amivel ők nem sokat tudnak kezdeni. De ebből a kevésből végül nagy bőség lesz. Ha beismerjük Isten előtt kicsinységünket, akkor ő minket is fel tud használni nagyszerű terveinek megvalósításához. Az igazi bölcsesség Isten ismeretének birtokában új lehetőségek tárulnak fel előttünk. Adásunk végén forduljunk bizalommal az Úrhoz.
Urunk Jézus Krisztus, Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet Te mutatsz nekünk, s amelyen Te vezetsz minket az üdvösség felé. Amen. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Alexander Dumas a 3 testvér című regényének 10. részét, majd kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. 1 órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Prokop Péter katolikus pap, festőművész író alakját idézzük fel. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben a Nemzeti Összetartozás napján a Trianonhoz vezető útról, külső és belső okokról, következményekről beszélgetünk dr. Bartók Béla történésszel, az EKKE új és jelenkori történeti tanszékének egyetemi docensével. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papjadikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Miért álltok és néztek az égre? Jézus, aki közületek a mennybe emelkedett, egykor ugyanígy fog eljönni, ahogyan most szemetek láttára az égbe ment. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Krisztus nem csak a természet feletti lélek üdvössége, hanem azé az egész fizikai világé, amely előfeltétele a lelkeknek. Krisztus nem is úgy mutatkozik be, mint aki a felhőkbe vész, hanem mint aki ott csörged ez a világ energiáiban, amelyekben elmerül. Krisztus nem elítélője, hanem igenis megmentője a modern világnak és a jövőbe vetett reményeinknek. Nem élhetünk a világból kiszakítottan, a köznapoktól nem menekülhetünk. Magunkkal vinnők, amerre bujdosunk, mert a köznap mi magunk vagyunk. Köznapi a szívünk, fáradt szellemünk, pici szeretetünk, mely olykor nagyon is kicsivé, közönségessé teszi. Ezért a megoldás útja csak is a köznapok laposságán, kötelességén keresztül vezet. A köznapot kell imává, Isten dicséretté alakítanunk. A köznap szürkeségét pedig nem a menekvés, hanem a kitartás révén tudjuk megváltoztatni. Isten tehát a világban kell keresnünk és megtalálnunk, a hétköznapnak Isten napjává, a világba vonulásnak Isten betérésé, a szürke köznapnak a magába szállás napjává kell lennie. Uram Jézus, add, hogy átéljem szavaidat, azért jöttél a földre, hogy tüzet bocsáss ránk, és azt akarod, hogy ez a tűz égjen mennybe meneteled után is. Add, hogy a tüzet hordozni tudjam, és tovább vinni a világba. Ne engedd, hogy csak parázsló hamu legyek, amely senkit sem ijeszt meg, senkit nem ráz föl, de nem is ad sem fényt, sem meleget. Én veled akarok mindig előbbre haladni, egészen a beteljesülésig. Add, Uram, hogy égjek.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. Hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.